Isten hozott. Itt a szerdai istentiszteletünkön, meg a ami egyben bibliaiskolai óra is, és a témánk a Zsoltárok és bölcsességi irodalom, és legyen egy bibliád, legyen egy jegyzetfüzeted. Szeretnénk folytatni az előző óránkat, ahol így a lendülettesztekről beszéltünk, de mielőtt ezt még folytatjuk, emlékeztek, hány könyv van a Bibliában? 66. Ószövetség? 39. Figyeljetek ezt, mondtam, hogy éjszaka közepén meg lesztek látogatva, főleg ha bibliaiskolások vagytok, és hajnali 2 tájában rádrontunk, és megkérdezzük, hány ószövetségi könyv van? Felpattansz, és azt mondod, 39, és akkor rendben vagy, jó? Mennyi az új szövetség? 27, bátran, 27. Oké. Megvan a felosztása? Hogy osszuk fel? Ószövetség? Oké, Mózes 5 könyve? Történelmi könyvek? Oké. Bölcsességirodalom? Költészet? És aztán? Oké. Proféták. Azok közül vannak a... Igen. Hány centinél van az elválasztás? Mennyi? 170. Igen. Akik sok húst tettek, a 170 felett van kevés húst, meg genetika is belehetszik. Nagyon jó. Oké. A új szövetség. Milyen felosztásunk van a 27 könyvre? Evangéliumok. Hagyj halljam. Így van? Lidától is ezt kérdeztem. Maja nem tudott válaszolni rá a fürdőkádba. Valamikor. Az elmúlt egy hétben. Maja nem tudta. És Lida azt mondta nekem, angolul vagy magyarul mondjam. Nekem mindkettő jó lesz. Oké, mert Baltimore-ban megtanulták az egész Bibliát, az egész Ószövetséget, Új Szövetséget, Ószövetséget tudja mondani. Genesis, Exodus, nem tudom, de tudja. Oké, úgyhogy őt is fel fogunk ébreszteni hajnali 2-kor. Most mondjad angolul! Matthew, Mark, Luke, John? Oké, szuper.
Nagyon jó.
Utána jön a apostolok cselekedetei. Utána a Pál levelek. És utána a apokaliptikus irodalom. Így van, Jelenések könyve. Nagyon jó. Oké, ez csak egy rövid ismétlés. De megmutathattam volna. De nem tettem. Nagyon jó. És most Zsoltárok és bölcsességi irodalomban jó Zsoltárok, példaszerek, prédikátorok, énekek. Oké, úgyhogy most jön a Jobb könyve. Sokat mutatok. Szenvedésfajtái. Ne lesd le. Gyerünk. Hagy mozogjanak a kezek. Kis kéz. Szükségtelen szenvedés. Nagyon jó. Az miért szükségtelen? Azért, mert... Mert fölöslegesen. Igen, mert... Bűneink következménye. Vagy... Rossz döntéseink következménye. Vagy... Helytelen gondolkodásunk következménye, vagy helytelen reakciónk és válaszadásunk következménye, vagy összezavarodott, sérült érzelmeink. Így van? Csak gondolj bele, hogy hány silabizálás, felesleges aggodalmaskodás, szubjektivitás, képzelgés, egy csomó minden van az életben, egy csomó, ami szubjektív, helytelen, rossz gondolkodásmódunkból fakad. Ezért mondta az Pásztor Brian, hogy a gondolkodásunknak kell vagy gondolkodásmódunknak kell gyógyulnia. Így van, mennyi, tudod, hogy történik valami az életbe, és mi már belelátunk, mögé látunk, silabizálunk, és rögtön minden bonyolultá válik. Pedig ez csak egy történés volt. Mert gyógyulásra van szükségünk, érzelmeinkbe, gondolkodásmódunkba, és így tovább. Nagyon jó. Aztán ott van a még szenvedés, a kézfelnyújtással. Hé, figyeljetek, ide fog magam mellé rendelni egy titkárnőt. Ruth lesz a titkárnőm egy nap. És ide fog jönni, és kérem, hogy minden felnyújtott kéznek adjon egy piros pontot, jó? Oké? Oké? Ez jó. Na, most gyerünk. Tessék. Szükséges szenvedés. De úgy kell mondani, mint a gyerekek az iskolába. Ha csak olyanok nem lesznek, mint a gyermekek. Figyeljenek, a tanárnak nagyon magasan van a léc. Nagyon jó. Szükséges szenvedés. Ez miért szükséges? Mert, azt mondtunk egy mondatot. Azért, mert, mit jelent az, hogy szükséges szenvedés? Készfenyújtás? Mert? Nem tudom elkerülni, így van. És mert?
Isten megengedte, hogy legyen az
élet. Igen, így mondtuk. Isten hozza az utunkba, hogy formáljon. Oké, de ne, így van. Ja, ez jó, így van. Csak szó szerint tanuljátok, jó? Csak szó szerint. Csak Isten hozza az utunkba, hogy formáljon. Oké, ezt nem tudom kikerülni. Ez Isten formáló keze van a szükséges szenvedésbe. Kellemes?
Igen.
jó. Na, oké. Kellemes?
Nem.
Oké. De később jó gyümölcsöket terem az életünkbe?
Igen.
Oké, Zsidók 12, hogy azt mondja, hogy a fenyítés olykor nem tűnik örvendetesnek. Kérdezd meg egy gyereket. Most hallottuk pár szobra jelentő. 5 év és az alatt. Utána jönnek a másfajta fenyítések. Az már nem ilyen fenyítés. Persze, 5 alatt sem mindegyik ilyen fenyítés. Nagyon sokféle fenyítés van. De egyik se tűnik örvendetesnek. De később gyümölcsöt terem. Békességes gyümölcsöt fog teremni. Oké. És aztán a harmadik szenvedés. Krisztusért való szenvedés. Így van. Azért, mert őt követjük. Az ő útján járunk. És ezzel jár. Nagyon jó. Hé, ámulatosak vagytok. Oké. És azt mondtuk. Hirtelen nem ide akartam kiukadni. Azt mondtuk, ez az. Azt mondtuk, hogy most beszéljünk a szükséges szenvedésekről, és beszéljünk, mert Jób könyve felé közeledünk, és beszélünk a lendülettesztről, aminek a célja az, hogy mondjunk pár célt, lendülettesztnek a célja, hogy? Hitünket aktivizálja. Tudod, olyan, mint az a pezsgő golyó, vagy mi az a mosogatógép tabletta. Beledobod a vízbe, és nem, pezsgő tabletta, ez az, amit meg akarsz inni, így van. Beledobod a vízbe, és zzzz. Tudod, és a lendületteszt, a próba a hitünket aktivizálja. Zzzz, beindul a hitünk. Oké? Mert be kell, hogy induljon a hitünk. Különben nagy bajba vagyunk. Aztán még miért van lendületteszt az életünkben? Tessék? Hogy kipróbált, valódibb hitünk legyen. Így van ez 1 Péter 1:6-7, hogy ti kipróbált hitetek. Az a hit, hiszek Jézusban, hiszek az ő igébe, hiszek az ő ígéreteibe, és aztán ott vannak a próbatétele. Isten jó, és ott vannak a próbatételek, és most... Ha átmegyek a lendületteszten, akkor van egy kipróbált tab hitem. Még mélyebb a hitem. Nagyon jó. Aztán 3 lendületteszt célja, hogy? Istenhez vigyen közelebb. Nagyon jó. Ti is ezt akartátok hátul? Nem, akkor még kérdezem. Istenhez vigyen közelebb bennünket. Így van. Éltem az életem, és egyszer csak jött a próbatétel, a nehézség, a teszt, és most, Uram, hú! És szaladok az Úrhoz, mert szükségem van rá. Oké? Okay? Aztán még lendülettel célja. Begyorsítsa a szellemi növekedést. Nézd csak! Növekedgetek, kicsit, tudod, és egyszer csak, tudod, jön a próbatétel. Mit csinálok a próbatételbe? Istenhez megyek, az igéhez megyek, alkalmazkodok, alkalmazom az idét, aktivizálódik a hitem, és pozitívan válaszolok Istennek és az igéjének a próbatételben, és hirtelen, hú! Tudod, mint akkor, hogy gyerek mondják, hogy hú, de sokat növekedtél. Hú, de sokat növekedtél. Tudod, sok minden változik. Sok minden változhat 2 hónap alatt. Tudok olyan hívőket, tudod, megkapták a rossz hírt. Tudod, akár arról, hogy rákosak. Tudod, és előtte tingli-tangli volt a gyülek. Nem tudom, de volt egy hite, de nem volt olyan mély a hite. És megkapta a rossz hírt. És utána egy 1,5 évvel később, 4 hónappal később, 1 évvel később, csak láttad, hogy mély gyökereket eresztett az igében, mély gyökereket Jézus Krisztusba. Persze történhetett volna pont fordítva, hogy emiatt eltávolodok Istentől, emiatt negatív választ ad Istennek, negatív választ ad az igének, de ő a szükségébe az Úrra támaszkodott. És tudod mit? Ez a személy pedig nem volt fiatal, idős volt, nyugdíjas, de ez a személy ott a szemünk előtt, most nem mondom, hogy ki, többen tudjátok, de nagyon átformálódott, egy komoly hívő emberré vált. Csak azért, mert, és aztán, hál' Istennek, azt hiszem ma tünetmentes, egyébként pedig tünetmentes de Isten használta ezt. Nagyon jó. Úgyhogy a lendület tesz. Jó. Tehát beindul, lendületet kap a hívő növekedése. Oké. És egyébként ez lesz Jobbnak a Jobb könyvének is a kis alcíme számunkra, amikor odaérünk kifejezetten Jobb könyvébe, hogy Istent jobban megismerni nehézségeken keresztül. Mert ugyanezt látjuk Jobbnál is. Ez egy lendület teszt volt az ő életében. Ahol megvolt az ő kis növekedése, de aztán jött a próba, jött a nehézség, és aztán, amikor kijött belőle, akkor nagyon sokat növekedett. Istent jobban megismerni nehézségeken keresztül. Oké, mi az lendület tesznek? Mi? Oké, megtisztítson, mint a tűzben megtisztított arany. Oké, ez jó. Azt hiszem, hogy Henry Ironsidehoz egy híres prédikátor, azt hiszem teológus is egyben volt, az volt, és oda ment egy asszony, és azt mondta neki, hogy pásztor, imádkozz értem, hogy csak szeretnék, úgy érzem, hogy nem vagyok elég türelmes, csak szeretnék türelmesebb ember lenni az életemben. Csak szeretnék türelmet, mindazokon a helyeken, ahol ott vagyok le. Család, vagy bármilyen, csak szeretnék több türelmet. Imádkozz értem, hogy Isten adjon nekem több türelmet. Úgyhogy a pásztor imádkozott, és azt mondta, hogy drága Uram, azért imádkozom, hogy adj annak, ennek az asszonynak az életébe próbákat, nehézségeket és problémákat. És azt mondta, hogy én nem azt kérem, hogy problémákat és nehézségeket és próbákat adjon Isten, hanem én türelmet akarok. Igen, türelmet akarok most azonnal, így van. És Isten azt mondja, vagy a pásztor azt mondta, hogy igen. Tehát a biblikus recept az úgy van, hogy a próbatételek keresztül jön a hosszú tűrés az életünkben. Ezek írásrészek Róma 5-ben, Jakab 1-ben. Meg fogjuk őket nézni, lehet, hogy nem ma. Lehet, hogy következő héten, valószínű. Oké, jó. Úgyhogy a lendület teszt az annyi mindent hozzáad az életünkhöz. És a Biblia tele van példákkal, ahol hívők keresztül mennek lendület teszten, és meg van próbálva, tesztelve az ő életük és az ő hitük. Úgy tűnik, hogy Isten csak ezt az eszközt nagyon is használja a hívő életébe, a lendület tesztet. És mondtunk 4 tesztet, és ma 3-at fogunk még nézni. Az első teszt az a, hogy halljam, oda van írva, ez már annyira egyszerű. Szűkölködési teszt. Nagyon jó szűkölködési teszt. Így van, amikor amikor szegénység tesz, szűkölködési teszt, és hogy a szegénység keserűvé tesz bennünket, vagy a szűkölködés, vagy panaszkodóvá teszi a hívőt, vagy elviszi a Istentől, vagy pedig hűséges van. Ugye ki gondolná, hogy ez egy teszt lehet az életbe? Természetesen lehet szükségtelen szenvedés is, például azzal, hogy valaki nem bölcs sáfár, és nem él bölcs beosztással, tudod, nagy lábon él, és aztán utána a szűkölködési teszt, az egy szükségtelen szenvedés, de most nem arról beszélünk. Aztán a másik a bővölködési teszt. Köszönöm, bővölködési teszt. Hányan szeretnétek ebben részt venni? Hagy lássam, bővölködési teszt. Hányan mondjátok, hogy jöhetne, Uram? Uram, várom a bővölködési tesztet. Oké, okay. De ez is valójában egy teszt, hogy a siker, az anyagi állások, az anyagi bővölködés megmutatja a hívő szívét, hogy vagy Istent követi, vagy és bőkezően megosztja áldásait, ahogy Isten vezeti, vagy pedig passzívvá és érdektelenné válik a szívében Isten iránt és az ige iránt. Oké, okay. Harmadik az egészségteszt. Így van, ezt már beszéltük, ez csak egy kis ismétlés, mert jó. Mit tesz a hívő a jó egészség áldásával? Hú, de jó. Gondoltunk erre, nem? Feljöttünk a lépcsőn. Néhányan úgy szökeltetek fel ezen a 2 emeletnyi lépcsőn, hogy mikor megérkeztél, és figyelted a ki- és belégzésedet, és a pulzusodat, semmi nem változott. Pesten hajnal mindig ezt figyeltem, vagy tudod, amikor mentem legfelülre az irodaszintről. Kettesével vettem direkt a lépcsőket, és az arra igyekeztem figyelni, mikor felérek, akkor tudod, nem az, bekersz, fújnom magamnak egyet, mert különben, tudod, hanem, hogy semmi. Oké, okay. Lehet, hogy most már nem ez a helyzet, de mégis a jó egészség az egy áldás. És egy sáfárság. Egy sáfárság számunkra. 4. A betegségteszt. Mit teszünk a betegséggel? Hogyan válaszolunk Istennek és az ő igényének? Oké? Okay? És tudjátok, sokszor úgy hallgatjuk akár az igét, vagy úgy gondolunk ezekre a dolgokra, hogy az itt és mostra tudunk gondolni, pont most mi van az életemben, és lehet, hogy azt mondod, hogy hát, most ez nem, vagy most ez nem. De az érett hívő tanul nem itt és most gondolkodni. Megérti, hogy az élet az egy, a hívőjárásunk az egy maraton, az egy hosszú távfutás. Ezek a tesztek, amiket megnézzük ez a hetet, valószínű, mind a 7 meg fog történni az életünkben. Na jó, lehet, hogy a bővölködési teszt nem. Az is lehet, hogy meg fog történni. Tudod, valamilyen szinten. De mind a 7 teszt megtörténik. Lehet, hogy most nincsen akár a betegség teszt, de valószínű, ha csak nem viszonylag fiatalon, jó egészségben, autóbalesetben halunk meg, az nem lesz teszt, jó? Az a családunknak lesz teszt. És az a következő kategóriába fog. Az a szeretteinknek lesz tesz, meg a hozzátartozóinknak. Nekünk az már nem lesz tesz. De ha csak nem így halunk meg, valószínű, hogy el fog hozzánk is jutni a betegség teszt, és lehet, hogy jó néhányan pedig már különböző szinteken tapasztaljuk, vagy tapasztaljátok. Úgyhogy az 5. teszt, és ma csak ezt a 4 tesztet, 3 tesztet nézzük meg. Ez hogy került ide? Ki rajzolta ezt ide? ötödik teszt, az a csapás és katasztrófa teszt. Csapás és katasztrófa teszt. Körülbelül ez az a teszt, aminél többen azt mondjátok, hogy na most én megyek az óráról. Csapás és katasztrófa teszt. Hogy a hívő ahogyan kezeli ezt a tesztet az ő életébe, amely jönni fog, lesz ilyen is, olyan is. Ahogyan kezeli ezt, attól függ, hogy felgyorsul-e a szellemi növekedése, vagy pedig visszafele megy. Oké? És a csapás vagy katasztrófa tesztben két részt különböztetünk meg. Az egyik a személyes. Amikor a személyes életünkben tapasztaljuk ezt meg, például bűncselekmény áldozatai vagyunk, vagy üldöztetésnek az áldozatai, vagy éhség, vagy szomjúság, vagy lehet, hogy ezzel a kettővel nehezen tudunk itt most azonosulni, éhség vagy szomjúság. Lehet, hogy nem ettél vacsorát, és úgy érzed, hogy ez már a csapás teszt, hogy itt ülsz ezen az órán, de katasztrófa, de még nem. Aztán szeretteink elvesztése. Tudod, kezdve akár nagyszülőkkel, aztán szülőkkel, aztán házastársakkal, aztán barátokkal, aztán gyerekekkel. Most csak egy kicsit vonatkoztassunk el attól, hogy jaj, én erről nem akarok hallani, vagy jaj. Csak gondolj bele, ha élnek idősebb hozzátartozóid, akár szüleid, vagy nagyszüleid, mennyire egy ember az élete során megél ilyeneket, nem? Abszolút, tudod. Megéli a szerette elvesztését, megéli nagyszüleinek, egy idő múlva a szüleinek, ha elég hosszú ideig élünk, a szüleinket is megéljük, hogy elveszítjük, ez így van, aztán a házastársunk elvesztését is megéljük. Ha csak nem, ismét, együttesen ugyanabban a pillanatban halunk meg, és megyünk az Úrhoz. Tudom, hogy ez a legjobb, általunk leginkább kívánt opció házasok számára, így szívesen, hogy együtt, tudod. Autóbaleset? Repülőgép zuhanás? Nem is tudom, hogy melyiket válasszam. Nem lehetne, hogy együtt fekszünk az ágyba, és reggel nem kelünk fel, egyikünk se. Oké, ez a legritkább, hogy együtt. De hogy igazából, most figyelj jól, ha egy hívő soha nem engedi meg, hogy a realitásban gondolkozzon, akkor kisgyerek marad. És olyan marad, mint a világ, aki nem gondolja végig a dolgokat, és éppen ezért nincs is szüksége Istenre. Mi azonban végig gondolhatjuk, igen, ezek a dolgok lesznek az életünkben. Ezért fontos az, hogy én az Úrral járok. Ezért fontos az, hogy például a házasságomban, és a házasságomban fontos, hogy még az Úr legyen az első. Mert ha az Úr az első, akkor van mire esnem. Hogyha a másik az első, akkor menthetetlenül összetörök, és lehet, hogy össze se leszek kaparva. Akkor lehet magántulajdon elvesztése. Csak most, ha egy idősebb generációra gondolok, tudod, az én nagymamámnak az életében ez megtörtént. Tudod, amiük volt az államosításnál, a 40-es, nem tudom mikor volt, 48, 49, vagy akárhogy, 48, 49, tudod, elveszítették. Tudom, hogy tőlünk, tudod, vettek el házat, vettek el földet, mert nagyon gazdagok voltunk. Hihetetlenül gazdagok. Nem. De tudom, hogy az én nagy, és most tudtam meg, most, hogy a nagymamámat vittem vissza polgára januárba, hogy az én nagyapám, eddig nem tudtam róla, De igazából az életében ő, mi a megfelelő szó rá? Elmebelileg megroppant, és megkattant, ezt így mondjuk köznyelven. Egy pont, tudod, azért, mert elveszítettek mindenkit, azért, vagy elveszítettek mindent, és stb. Valójában, tudod, ezek nagyon valós dolgok. De csak, hogy ne menjünk ennyire messze, csak tudom, hogy pásztor Kornélék, csak hogy tudom, hogy bizonyságot mondott erről, tudod, ők egy adásvételi szerződésnél a soroksári budapesti házukat elveszítették. Egy adásvételi manővernél x évvel ezelőtt ők teljes, azt hiszem, hogy teljes mértékben azt elveszítették. És most képzeld el, hogy mennyire lehetséges, hogy az ember ilyen komoly veszteségnél, ahol végig gondolt, hogy nézd, én 40 év alatt fogok annyit félretenni, amennyit most elveszítettem mondjuk egy ilyennél. 40 év alatt fogok annyit félretenni, jó esetben. Tudod? És most mit csinálok ezzel? Beleőrülök, vagy belekeseredek, vagy tiszta negatív leszek, vagy pedig azt mondom, hogy Uram, én bízok benned, és megbocsátok, és elengedek. És megvan a hely annak is, hogy a bíróságra menni, de a szívemben el tudok engedni. A jognak utat akarok adni, de ha elveszítem, akkor ezt elveszítettem. Uram, a te terved nagyobb. És ezek az ember szíve mélyén, ezek a meghozott döntések, ezt teszik őt egy érett hívővé, akinek a hite meg lett próbálva, vagy ezt teszik őt egy keserű emberré, akinek beleakadt az élete során a lába valamibe, ami túl nagy volt számára, és nem tudott mit kezdeni vele. Nézd meg az idős embereket. Kétféle idős ember látsz. Vagy keserű, vagy édes. Időskorban már nincs a kettő közt. Nincs más választás. A keserű ember valaki, aki nem tudotta az élethelyzetében történő dolgok felett átmenni, átlépni, beleakadt a lába. Az édes az az, aki édes, mert az élethelyzetében, amik történtek, ő felé tudott menni. Egyébként, akik nem csak kívül édesek, hanem belül, nagyon sokszor azok újonnan született hívők, akik Istennel járnak. Mert figyelj, egy ember életében annyi dolog történik. Ezért mondja azt Zsidók 12:15, hogy Istennek a kegyelmétől senki el ne szakadjon, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve, meg ne fertőződjön, és másokat meg ne fertőzzön. Oké, Zsidók 12:15, ez egy jó vers. Azt mondja, hogy ne szakadjunk el a Isten kegyelmétől, mert a keserűségnek a gyökere fel fog növekedni az életünkbe. És lehet, hogy könnyű egy 17 éves fiatal számára nem keserűnek lenni. Bár egyébként, hogyha hallottátok Annának a bizonyságát, 15 évesen mi mindenben ment keresztül, és hogy gondolkodott. Tehát a mai fiatalok nagyon támadva vannak az ördög által. De lehet, hogy könnyű, kevésbé keserűnek lenni. De egy 55 vagy egy 65 éves ember nagyon sokszor keserű. Lehet, hogy ezt nem így mutatja ki, hogy keserű vagyok, hanem cinizmusban mutatja ki, gunyoros, mindennel hitetlenkedő egy ember, aki él, de nem él. Oké? Okay? És fontos ez számunkra, hogy a kegyelemtől senki el ne szakadjon. Lehet ez magántulajdon elvesztése, lehet ez sikerelvesztése, pénzelvesztése. Emlékeztek, hogy mondtam, hogy Finországban 90-91-ben, mit mondtam, hány vállalkozó üzletember lett öngyilkos, amikor emlékeztek a szemben? 19, nem, ezt egy finn üzletember mondta nekem, valami 19 000 üzletember lett öngyilkos, csak azért, mert elveszítették. Na most, Jobbnál volt-e ez? Tudod, volt-e, ami történt, ez egy csapás, katasztrófa teszt volt-e az ő életébe? Majd meg fogjuk látni, másfajta teszt is volt egyébként, de igen, hatványozottan csapás és katasztrófa teszt volt az életébe. Hozzátartozókat veszített el, ingatlanokat veszített el, pénzügyeket veszített el, mindent elveszített Jobb. Egészséget is elveszített. Oké, ugyanígy benne van a személyes csapás, katasztrófa, betegségek, és úgy szintén az, hogy igen. Oké, és aztán van egy másik teszt, vagy másik csapás és katasztrófában, kollektív. Kollektív, tehát nem személyes. Amikor mások rossz döntései miatt van az a csapás vagy katasztrófa az életemben, amelyek hatással vannak ránk, azért, mert egy bizonyos kapcsolódunk egy közösséghez, értve például az államosítás, az nem, az tudod, tudod, kollektíven sokan megélték, és az egyének megélték. Például a háborúk, tudod, polgárháborúk, nem azért, mert az én életembe jött be valami, mint Jobbnál, hanem egy nemzet életébe, vagy egy ország, vagy és így tovább. Vagy éhínségek. Oké, úgyhogy ez is beletartozik. Jó, akkor hatodik. Emberek által jövő tesztek. Úgy is mondhatnánk, hogy embertesztek, de ez magyarul nem hangzik jól. Emberek által jövő tesztek az életünkben. Olyan próbák, ahol amik embereken keresztül igazából, tudod, Jobbnak is megvolt az életében, mert nem csak, hogy csapás és katasztrófa teszt volt az ő életében, hanem ott voltak az ő barátai, akik tanácsot adtak neki, és helytelen tanácsot adtak neki, és a nyomorúságán még nagyobb nyomorúság jött. Csak rossz tanácsok, rossz hozzáállása barátaitól. Oké, és az életünkben is emberek lehetnek velünk ellenségesek. Tudod, nem kedvelnek bennünket, negatívan diszkriminálnak bennünket, ellenségesek velünk. De nem csak ez. Sőt, általában az emberek által jövő tesztek nem ezek, hanem olyan emberektől jön, akiket szeretünk, és nagyra becsülünk, de boldogtalanságot okoznak nekünk az életünkbe. Tudod, egy házastárs. Ugye, tehát mondjuk, tudod, emberek, akik engem utálnak, azt könnyebb elviselni azt a tesztet, meg lehet, hogy kevésbé gyakoribb az a teszt. De olyan, aki esetleg szeret, tudod, egy házastárs, vagy a családban, tudod, férj, feleség, vagy gyerekek, vagy, tudod, lázadó tizenévesek, vagy mikor, ahogy felnős tizenéves, és rossz döntéseket hoz az ő életébe, és ez a szülőnek fáj. Ez egy teszt, ez egy valódi próba. Nem egy olyan próba, ami elmegy fél év alatt lehet, vagy elmegy két hét alatt, hanem lehet, hogy éveken keresztül kell néznem valamit, amit csak így megtöri a szívemet. Akkor lehet ez barátoktól, lehet testvérektől, a gyülekezetben, vagy valamelyik testvértől. Ezek ilyen emberek által jövő tesztek. Isten az utunkba hozza, hogy az ő képmására formáljon bennünket. Lehetnek ezek olyan tesztek, ahol valakit nagyra becsülök, és csalódást okoz. Valakit tudod, felhelyezek magasra, és csalódást okoz, és ezek valóban lehetnek tesztek. Ilyen tesztek. Az arrogáns ember, mikor rájön, hogy bálványozott valakit, és akit bálványozott, az mégiscsak egy gyarló ember, akkor lehet, hogy meg is fogja őt támadni. Ezért van az, hogy bálványozza, és aztán utána, amikor rájön, hogy gyarló ember és csalódást okozott, akkor támadja őt. Támadja őt. Csak tudhatjuk, hogy ezek a tesztek ott vannak, amik így embereken keresztül enged meg Isten. És nagyon fontos, hogy hogyan válaszolok Istennek, hogyan válaszolok az igének. Két dolog, ami nagyon fontos ebben még, hogy nézzétek, hogy két kulcs, hogy legyen szellemi autonomitás az életemben. És itt az autonomitáson azt értem, hogy ne adjam az én Istennel való járásomat másnak a kezébe, ne adjam az én, tudjam, hogy ki vagyok a Krisztusba, ne emberektől függjön az én elfogadottságom, és ne adjam a boldogságomat oda embereknek a kezébe. Tudod, Jézus azt mondta János 2.25-ben, azt mondja, hogy Jézus tudta, hogy mi volt az ő szívükbe. Ezért nem bízta rájuk magát. Ez egy nagyon érdekes vers. Ez egyébként az egyik kulcsvers János evangéliumából. Jézus tudta, hogy mi van az ő szívükbe, az emberek szívébe. És nem bízta rájuk magát. Mit csinált? Távol lépett tőlük? Nem beszélgetett velük? Nem volt együtt? Tényleg nem bízott a tanítványokba? Figyelj csak! Jézus bízott, de nem bízta magát rájuk. Ehhez érettség kell. Krisztus testébe, a családunkba. Mi tudom, bízni akarunk és bízni fogunk. Nem leszek bizalmatlan a feleségemmel, nem leszek bizalmatlan a gyerekeimmel, nem leszek bizalmatlan a testvéreimmel a gyülekezetbe. Én bízni fogok. De magamat rájuk bízni, hogy az én boldogságom kulcsát nekik adni? Nem. Tudod, ez a boldogságom kulcsát a változhatatlannak adjuk. Jézus Krisztusnak, és az ő ígéretének, és az ő igéjének. Oké, úgyhogy szellemi autonomitás, és egy másik dolog az a Krisztussal való elfoglaltság. Krisztussal való elfoglaltság a szívemben, az elmémben, a gondolataimban. Occupation with Christ. Occupation. Tudod, miért fontos ez? Mert amikor emberekkel vagyok elfoglalva, akkor meg fogok sérülni. Mikor Krisztussal vagyok elfoglalva, akkor igazából nem tudok sérülni. Lehet, hogy valami fájni fog, de gyógyulni is fog. Azt látom, hogy az emberi kapcsolatokban azok a hívők sérülnek, akik túlságosan ezen a vízszintes szinten vannak elfoglalva. Egy kicsit beszéltünk erről most vasárnap, így ki mit gondol, ki mit, hogy néz rám, ki, tudod, úgy túlságosan ki vagyok élezve ezekre az emberi, az emberi szinten a dolgokra. És emiatt sérülök. De a Krisztussal való elfoglaltság, akkor igazából az emberek által jövő tesztet jól tudom venni. Szellemi autonomitás és Krisztussal való elfoglaltság. Oké, és aztán befejezésként az utolsó, 7. Ez a rendszerteszt. Jó, lehet, hogy egy 10 percet töltünk ezzel, és aztán utána van még egy 10 percünk. Így választ adni. Oké, rendszerteszt. Ez egy lendületteszt mindannyiunknak az életében, és igazából ez azt jelenti, hogy egy rendszeren belül igazságtalan bánásmódban részesülök. Tudod, milyen rendszer? Hát bármilyen rendszeren belül. Legyen az egy munkahely, tudod, legyen az egy szervezet, legyen az egy helyi gyülekezet, és valóban egy rendszeren belül megtapasztalok egy igazságtalan bánásmódot. Figyelj, ez nagyon fontos. Ez iszonyat fontos. Igazságtalan bánásmódot fogunk megtapasztalni. Fogok. Olyat, hogy bennünk azt fogja mondani a hústest, vagy csak a természeti gondolkodás, én ezt nem érdemeltem meg. De ahogyan bánni fogok, és ahogyan venni fogom a rendszertesztet, Isten aképpen fog előléptetni. Vagy pedig aként maradok, úgyhogy semmi nem változik, sőt, valószínűleg keserű leszek. Oké? Bármikor, ha akarsz egy definíciót írni, bármikor a hívő egy szervezetben igazságtalan, nem fair bánásmódban részesül, ez a rendszerteszt, system test. Amikor egy szervezetben igazságtalan, nem fair bánásmódban részesül, ez rendszerteszt. Lehet, hogy egy vezetővel kapcsolatosan, tudod, tapasztalj meg az ember, hogy lehet, hogy a főnöke, így van, a munkahelyen, csak igazság, mondjuk kivételezik a főnöke, és nem te vagy az, akivel kivételezik, hanem másokkal kivételezik. És te ott vagy, hogy mások előre haladnak, vagy előre lépnek, vagy több lehetőséget kapnak, vagy nagyobb lehetőséget kapnak. Te meg, mint hogyha ott ülnél, tudod, ott dolgozol egy helyen, már lehet évek óta, és ott vagy a sarokba is, és kivételeznek. És minden benned háborog. Ez igazságtalan, ez nem fair. Én voltam itt először, vagy én is voltam, vagy legalább én is voltam, vagy beszélnek velem. Vagy mondják el, hogy miért nem választanak engem. Miért maradtam én ki? Miért én állok a sor végén? Miért kap mindenki más több lehetőséget? Oké? Ez nagyon fontos. Amiről most beszélünk, ezek nagyon fontos dolgok, és mindannyian megtapasztaljuk őket az életünk bizonyos pontjain. Egy rendszerteszt. Oké? Lehet, hogy a menedzsment. Lehet, hogy a supervisor. Mi csak úgy hívtuk a gyárba, mikor dolgoztunk, a supervigyor. Így van? Supervizort. Supervigyor. Lehet, hogy az edző. Lehet, hogy a tanár az iskolába. Így van? Fiatalok élnek meg az iskolába. Rendszertesztet? Igen. Ezek lehetnek emberek által jövő tesztek, de rendszertesztek is. Egy rendszerben. Lehet, hogy a bürokráciába csak, tudod. Lehet, hogy ez lehet a család rendszerén belül, féltől, vagy szülőktől is jöhet. Oké? Beletartozik ilyen is, nézd csak. Hogy értelmetlen dolgokat kér a főnök, vagy a vezető. Ja, bocsánat. És ez a gyülekezetben is lehet. Tudod, mindezek. Tehát bárhol, ahol szervezet van. Oké? A szervezet az nem negatív előjelű dolog Isten gondolatában, hanem az egy szükségszerű dolog, attól függ, hogy persze, hogy van használva, de és szellemmel betöltött emberek vannak-e ott. De lehet, hogy értelmetlen, mit mondtam, értelmetlen dolgokat kérnek. Oké. Olyat, ami az, ez hülyeség. Ez nem jó. Ha én abban a székbe ülnék, én nem kérnék ilyet. Mit csinálsz ezzel? Ezt hívják rendszert tesznek. Oké. Lehet, hogy kitűznek célokat. És ezeket a célokat, amiket kitűztek, lehetetlen elérni. Te tudod, még a munkatársak is tudják. Vagy a testvérek a gyülekezetben, vagy a szolgálatba. Most teljesen mindegy, hogy hova teszem az alkalmazást. Értjük. És az lehetetlen elérni. Mit csinálok ezzel? Vagy lehetetlen elérni, nem lehet elérni, betölteni szervezeti és felső vezetési támogatás nélkül. És nem, a felső vezetés nem adja meg hozzá a támogatást. Nem áll mögöttetek erőforrásokkal, hogy elérjétek azt. Tehát csináljátok, de nem adják meg azt hozzá, ami kell ehhez. Hány és hány hívő, hány és hány ember szenved? Legyünk őszinték. Magyarországon a rendszerek, a szisztemek, a rendszerek jól vannak-e felépítve? Én szerintem nagyon sok szervezeti pedagógusok most beszélnek, rossz a rendszer. Egészségügyben jó a rendszer. Rossz a rendszer. Nem csak a betegnek rossz, a benne dolgozónak is rossz. Az ápolónak rossz, az orvosnak rossz, mindenkinek rossz, kivéve nagyon kevésnek ott a toppon. És ők nem akarják, hogy változzon a rendszer. Így van? Munkahelyeken, tűzoltóságnál jó a rendszer? Kiváló. Így van. Így van. Tudod, csak rengetegen. És fontos az, hogy tudjam, hogy mit kell csinálni, amikor rendszertesztbe vagyok. Most figyelj, mert ha nem Isten igéje szerint, Isten tanása szerint veszem a rendszertesztet, akkor belebukok, megkeseredek, vagy akár összeesküvé, lázadóvá is összeesküvé válok. Összeesküvővé válok. Mert Isten hozott egy tesztet az életembe, amelynek a célja, most figyelj, az előléptetés. Az előléptetés. József rendszertesztben volt. És emberek által jövő teszt is volt az ő életébe. Igazából József lehetett volna egy keserű ember. De Isten előléptette, mert pozitívan adott választ Istennek és az igének az ő lendület tesztjében. Okay. Dávid úgy szintén megélte az emberek által jövő tesztet. Megélte a csapás és a katasztrófa tesztet is az életébe. Értem, a filiszteusok elraboltak tőlük mindent, és megélte a rendszertesztet is. Oké, úgyhogy fejezzük be Kolossé 2-vel, jó? Kolossé 2, Kolossé 3. Innen nézzünk erre a rendszertesztre egy, mit tanít nekünk az Úr. Jó, 18-tól. Ezek annyira jó versek, nem tudjuk ma kivégezni őket, jó? De otthon nézd meg mindet, nem tudjuk mélységében, lehet, hogy jövő héten itt folytatjuk, vagy pedig otthon majd nézd meg magadnak, mert szerintem ez iszonyat jó. Kolossé 3, 18-tól 22-ig, de most inkább a 22-től, jó? Ti szolgák. Oké, szolgák az azt jelenti, hogy a mi olvasatunkban munkavállalók, jó? Ti munkavállalók, akik egy rendszerben vagytok. Fogadjatok szót mindenben, tesz szerint való uraitoknak. Nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az urat. Oké, tehát hogy mikor a menedzsment vagy a vezetés hibát követel, már pedig vezetés követel hibákat. És hagyj nyugtassak meg benneteket, ez így van a gyülekezetben is. Tudod, követünk el hibákat. Emberek vagyunk. Nem akarunk elkövetni, imádkozunk, hogy ne kövessünk el. De követünk el. És van olyan természetesen, hogy az a hiba, amit elkövetünk, az negatívan csapódik le egyénekre, vagy csoportokra. Ez most nehéz elmagyarázni, de ez általában így van, mert a hibák mindig lecsapódnak. Oké? De úgy szintén így van egy munkahelyen. És egy családban is. Így van? A családnak a feje, az édesapa meghoz egy végső döntést, persze konzultál, meg megbeszélik, meg beszélnek, de aztán a végső szó az övé, tudod, hoz egy döntést, és annak vannak következményei, áldásai, de hogyha van benne hiba, akkor mindenki, aki abba a hajóba utazik, érzi azt. Így van, a gyülekezetben is azt mondjuk, hogy megyünk, és arra megyünk, és jó lesz, és aztán mindenki, tudod, attól függ, hogy hol ül a hajóba, megkapja a saját hullámát, tudod, ami a képébe csapódik, vagy kihívását. Ez persze akkor is van, hogyha jó döntés, de van olyan, hogy lehet, hogy valamiért nem annyira volt jó döntés. Oké? De nagyon fontos, hogy mit teszünk ekkor. Mert amikor a vezetőség hibázik, akkor az övék a felelősség a rendszerben, ez fontos. Övék a felelősség. Tehát ők viselik a felelősséget. És hogy mész át a rendszerteszten? Figyelj csak, a kulcs szó itt Kolossé 3.22-ben az az, hogy tisztelve az Urat. Hogy? Azt mondja, hogy 3.22, szolgák, fogadjatok szót mindenben tetszeni való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve vagy tisztelve, ez azt jelenti, hogy tisztelve az Urat. Emlékeztek pár szóra, amit mondott a kapcsolatoknál? Azt mondta, hogy egy feleség, vagy tudod, egy munkahely, mert mind a kettő volt, hogy az Úr ott van fölöttem, és aztán a férjemet, a feleség a férjét beteszi az Úr és közé. Tudod, és hallom az Urat, de ott van a férjem. És a főnököt is beteszem oda. Mert megértem, hogy ez Isten rendje. Oké, Isten nem rebellisek, kél lázadókká hívott el. Tudod, nem vett ki minket, tudod, a világból. Itt vagyunk. És tisztelve az Urat. És tisztelve a főnökömet is. Mindig jó döntés hoz? Nem. De tisztelem őt. És fontos, hogy lehet, hogy senki nem tisztel őt az egész munkahelyen. De én tisztelem őt a szívemben. Miért? Mert ez Isten rendje. Oké? Két, ez fontos tanítás. Két, a Biblia, amikor arról beszél, hogy Isten szolgálja valaki. Két dolgot ért ezen. Az egyik, az újonnan született hívő, mint te vagy én, mi Isten szolgái vagyunk ebben a világban. A másik értelmezése, például Róma 13-ban, azok mindazok, akik felelősséget, és éppen ezért tekintéllyel bírnak, és felelősséggel, ők Isten szolgái. Legyen az egy rendőr, legyen az, tudod, valamilyen tisztség van rábízva, tudod, tekintélye van, és ő Isten szolgája. Tudod, és Róma 13 azt mondja, hogy ez Isten rendje, különben ha elvennéd ezt a rendet, mi lenne? Anarchia lenne. Tudod, anarchia lenne. Nyilván az ördög szeretné azt, hogy anarchia lenne, mert ha anarchia van, akkor ki uralkodik? Akkor az ördög uralkodik. Oké? Úgyhogy 23. vers, tehát tiszteled az Urat. Tiszteljük az Urat. A rendszer tesz be. Bármit tesztek, 23. vers, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Oké? Tehát ott vagy, és van egy rendszer teszt, és mit teszel? Végzed a munkádat, a feladatodat, a szolgálatodat, úgy, mint az Úrnak végzed ezt, és nem, mint embereknek. Na de ő adta ezt a feladatot, és ez teljesen hülyeség ez a feladat. Ha megteszem azt, amit a főnök kér, az nem lesz jó a cégnek. Ki a felelős? A főnök. Mi a te részed? Hogy tiszteld az Urat, és ne színből, hanem szívből, tiszta szívvel, bármit tesztek, lélekből tegyetek úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Ne a főnöknek tedd, hanem tedd az Úrnak. De hát ez nem lesz jó. De ez nem a te felelősséged. Ez nem a te felelősséged. Hogyha mindezeket átgondolom, akkor lehet, hogy én be se fizettem az adómat. Így van? Hát elnézést, ez az arány, ez így nem lesz jó. Figyelj, ez nem az én felelősségem, ez a felettem lévők felelőssége. Az én felelősségem az, ami rám van bízva. Oké? Ennyire egyszerű. És majd mindjárt meglátjuk a szöveg rész végén, Isten mindenkit el fog számoltatni. És nem én vagyok Isten. De én az én részemet kell, hogy tegyem. 23. vers még egyszer. Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Tudva, 24. vers, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Mi a kontextus, szövegösszefüggés? Ti szolgák, munkahely. Mit csinálsz a munkahelyen? Az Úr Krisztus szolgálod. Hogy? Azáltal, hogy elvégzed mindazokat a feladatokat, amelyek rád vannak bízva. Mit fogsz ezért te kapni? Meg fogod kapni a te részedet? Igen, azt mondja, nézd csak, 24. vers. Az Úrtól veszitek az örökség jutalmát. Mit fogsz kapni ezért? Jutalmat. Mit fog az Úr mondani? Azért, mert azt a irreális, tudod, azt, mert elvégezted azt, éppen ezért te jutalmat fogsz kapni. Mi a kivétel? A kivétel, amikor olyan dolgot kell elvégeznem, amelyet lelkiismeretem szerint nem tehetek meg, mert az bűn lenne. Oké? Mert az bűn lenne. Isten nem kér bennünket, hogy csináljunk a munkahelyünkön olyat, ami bűn lenne az ő szemében. Nem összeegyezhető a lelkiismeretemmel. Oké? Ennyi. De amúgy, tudod, csak tesszük. Ez egy rendszerteszt? Rendszerteszt. Figyelj jól. Mit tesztel? Tudod, a szívemet teszteli, az alázatomat teszteli, Krisztussal vagyok elfoglalva, vagy emberekkel vagyok elfoglalva. Ez egy valóban egy teszi a szívemnek. Ha nem veszem jól a tesztet, figyelj jól, nem veszem jól a tesztet, akkor mi lesz ennek a következménye? Nos, először is zugolódok, mondom, zugolódok. A munkahelyemen, a gyülekezetben, a családban, tudod, a feleség zugolódik, mert a férje, tudod, azt a prioritást tűzte ki, hogy, tudod, kettő. Utána könnyen belecsúszhatok abba, hogy összeesküvévé válok. Tehát már zugolódókkal összedugom a fejem, és jól kibeszéljük a dolgokat, és ez már a gonosz kategóriába felé megy. Ez már gonosz. Azért, mert Isten nem hívott arra, hogy összeesküvővé váljak, hanem hogy ő előtte járjak. Tisztelve az Urat, úgy végezzem a feladatomat, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. És ez az a pont, ahol tényleg fontos ez a rendszer tesz, mert egyébként, tudod, összeesküvővé válok. Oké, tehát tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. 25. vers, nézzétek csak, hogyha azt mondod, hogy de mi van az igazsággal? Mi van az igazsággal? Itt a válasz. Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalan tett. Mert nincs részrehajlás. Ha te vagy az, te is. Ha a főnököd az, ő is. Hagyj legyen inkább ő az. Értjük? Nincs részrehajlás. Nincs részrehajlás. Aki igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalan tesz. Mert nincs részrehajlás. Oké? Okay? Tehát te csak járj el igazságtalan. Tehát igazságosan, Isten szerint járj el a próbába. József, igen, tudjuk, hogy Pótifárnak a felesége beköpött. Nem. Tudjuk, hogy a testvéreid eladtak. Tudjuk, hogy Pótifár felesége, tudod, hamis vádakkal illetett. Tudjuk, hogy pont az ellenkezőjét tetted, mint amit Pótifár felesége mondott. Úgyhogy kezd el híresztelni, hogy Pótifár felesége pedig ilyen és olyan és amolyan is. Tudod? Nem. Azért, mert aki igazságtalan, az azt mondja, visszakapja, amit igazságtalan tett. Nincs részrehajlás, mindegy, hogy Pótifár felesége vagy József. Hogy mit csinál József? A rendszer teszten és az emberek által jövő teszten szellemi autonomitás és Krisztussal való elfoglaltság által keresztül megy. Az Urat tisztelve. Az Urat tisztelve. És mit csinál Isten? Előlépteti őt. Előlépteti őt. Mikor a főnöke nem akarja előléptetni, Pótifár, tudod, ő előlépteti őt, miután megpróbálta őt. Lendület teszben megpróbálta őt. Oké, okay? Ugyanígy. Lehetnek a rendszerben igazságtalan dolgok, és lehetnek igazságtalan emberek. De te csak ne légy az. Ne legyünk azok, hanem tanulmányozzuk ezt a részt, engedjük, hogy a Szent Szellem beírja ezeket az igazságokat, és mi az Úrral járjunk. És ő szerinte menjünk végig. De nincs részrehajlás. Figyeltek, ez ámulatos. Ez ámulatos. Utolsó vers, az a 4-1. Mert itt sincs fejezettörés az eredetibe, úgyhogy átmegy a gondolat a 4-1-be. Azt mondja, hogy ti urak, adjátok meg szolgáitoknak, ami igazságos és méltányos. Hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Miről beszél ez? Arról beszél, hogy mindenki a szervezetben meg fogja kapni Istentől. Mindenki számon lesz kérve. Az is, aki feletted van. Tudod? És azt gondolod, hogy igen, de ő csak meggazdagszik, vagy neki csak jó lesz. Nem, Isten elő fog venni mindent. Minden szolgáját, értve most az újonnan született értelembe, és értve abban az értelemben, ahol felelősséggel, és éppen ezért tekintély van, felelőssége van megbízva, éppen ezért tekintély van rá ruházva feladatok végrehajtására. Úgyhogy milyen nagyszerű, tehát befejezésű, hogy megy át az igazságtalanságon a hívő, úgyhogy megérti, hogy Isten mindig igazságos. Lehet, hogy nem pont most, de Isten mindenkinek megfizet. Mindenkinek megfizet. És hogyha a hívő alázattal az Úr előtt megy át ezeken a rendszerteszteken, akkor biztos, hogy Isten elő fogja őt léptetni. Figyelj, ne reagálj az igazságtalan helyzetbe. Ne légy arrogáns, ne válj keserűvé, ne keress visszavágást az igazságtalan helyzetekre. Ne vedd ki a problémát az Úr kezéből. Magyarul ne próbáld te kezelni a problémát. Engedd, hogy Isten kezelje azt a problémát. Engedd, hogy Isten kezelje. Isten előlépteti azt, aki sikerrel veszi a rendszertesztet. Ne légy panaszkodó, ne vegyél részt összeesküvésben. Nem az a megoldás. És annyira tetszik nekem, már nem tudom, melyik Zsoltár az, ahol elmondja, hogy az előléptetés nem északról, nem délről, nem keletről, nem nyugatról jön, hanem az Úrtól. Tudod, azt mondod, hogy tudni, hogy Isten elő fog léptetni. előlépteti azokat a szolgáit, akik, mert mit csinál Isten? Jönnek a tesztek, és ránéz, és azt mondja, nézd, ő egy alázatos szolgám. Ott van a tesztben, és ő előttem jár, és nekem ad választ. Ő nem keserű, nem büszke, nem arrogáns, ő bízik bennem. És tiszteli Sault. Tudod, éppen ha Saul az. Ja, és Isten előlépteti. Úgyhogy Isten a szívünket nézi, ámen. Isten a szívünket, és ez a szívről szól. Úgy érzem, hogy egy kicsit hosszabb voltam, mint egy Isten tiszteleti formátum. Ez már egy ilyen bibliaiskai formátumba ment át. De legközelebb rövidebb leszek. Hogy tudjunk is beszélgetni róla, mert szeretném, hogy tudjunk beszélgetni róla. Jó? Úgyhogy csapás, katasztrófa teszt, emberek által jövő teszt és rendszer teszt. És Isten minden pillanatban megpróbálja az emberek szívét az ég alatt. És ahogy végigmész a napodon, rájössz, hogy sok apró próba is van benne. Hogy lehetőséget adjon, hogy neki adjunk választ, az igével gondolkodjunk, alkalmazzuk az igazságait, Krisztussal legyünk elfoglalva, és gyakoroljuk azt, hogy akik vagyunk, az azonosságunkat Jézus Krisztusban. Oké? Okay? Amen? Amen. Amen. Oké, okay, fejezzük be egy imával, jó? Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy a te igéd annyira világos és tiszta, hogy tanít bennünket. Köszönjük, hogy nem vagyunk sarokba szorítva, és akkor sem, amikor úgy tűnik, hogy mindenki elfejtkezett rólunk, és Isten háta mögé lettünk helyezve, háta mögötti helyre lettünk helyezve. Senki nem tud rólunk, senki nem tud a saját kis dolgainkról, mert ez nem így van. Te tudsz, és te itt vagy velünk, és te figyelsz bennünket. És Urunk, köszönjük, hogy te igazságos vagy, és csak hagyj tiszteljünk téged a mi életünkben és a próbáinkban, tesztjeinkben, Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen, Amen. Isten áldjon bennünket.